Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna FM. Manna FM.
Folytatódik a Családi Manna, ahol az utazási magazinunkat hallhatják ebben az órában, és egy nagyon érdekes vendégem van, Jurák Zsolt, aki világutazó, és túl van már az 50. luxus hajóútján, valamint sok rövide pár éjszakás folyami hajóúton is. Számos hajótársasággal utazott már az élhetőbb nagyságú és 220 ezer tonnás, közel 6000 utast és 3000 főnyi személyzetet szállító luxus óceánjáron is. Azt gondolom, hogy azért ez a hétköznapi hallgatóknak, aki mondjuk soha nem ült hajón, azért ez egy eléggé nagy dolog. És még egy fontos info, hogy több mint 500 napot töltöttél vízen. Szervusz!
Ez így van. Szia! Szervusz, köszöntelek szeretettel és a hallgatókat is. Hát, ha visszanyúlunk az időbe, nem gondoltam annak idején, amikor 2007-ben először úgy döntöttem, hogy megnézem, hogy milyen a hajózás. Egy Amerikából induló hajót választottam arra, hogy az legyen az első karib-tengeri hajóút, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam. Hát érdekesen alakult maga a hajózás. Nagyon tetszett egyébként maga a hajóút, és már ott találkoztam magyar munkatársakkal, akik a hajón dolgoztak, csak közben történt egy olyan malőr, hogy a hajó Barbadoson lerobbant. És mondjuk így kezdeni valamit, csak az embernek vagy egy életre elmegy a kedve a hajózástól,
vagy pedig
megjön hozzá, hogy akkor úristen, mit hagyott ki. Sikerült ott a hajóstársasággal egy viszonylag nagy vonalú ajánlatot kitárgyalni, ami arról szólt, hogy visszafizették a hajóútnak a felét, és a következő hajóútból pedig 50% kedvezményt adtak. Ez kellő motiváció volt arra, hogy akkor azt mondjam, hogy jó, hát oké, lerobbantunk pár nap után, kicsit meleg volt a klíma, mentőnkre az egész hajón, de utána akkor adok még egy esélyt ennek a társaságnak, illetve...
De olyankor, bocsássunk, hogy lerobban a hajó, akkor mi történik? Tehát, hogy akkor ott maradtuk?
Akkor ott vesztegeltünk Barbadoson, ugye hivatalosan el kellett volna mennünk este 6 órakor, mentünk volna tovább le a déli holland Antillák felé, de nem történt meg, mert nem tudtunk kimenni a kikötőből, viszont cserébe hihetetlen meleg volt a kabinban, én akkor egy ablakos kabinban voltam, ami ugye ablaka nem nyílik. Tehát effektíve
hát a folyosóra tudtunk szervezetni. Azt tudja, hogy a kabinokban milyen meleg van egyébként, igen.
Igen. Főleg, hogyha nem megy a klíma, akkor az elviselhetetlen. Ajaj. És úgy, hogy az egész hajó nem működik a klíma, mondjuk egy 35-38 fokos környezetben, azért az meleg tud lenni, az a vas azért fölmelegszik. Úgyhogy így indult izzasztóan az első hajós élmény, de a második az tökéletes volt.
De bocsáss meg, és még egy picit itt az elsőnél, igen, hogy tehát néhány napig ott rostokoztatok a vízen, igen, és akkor utána mi történt? Vagy mennyi ideig tartott egyáltalán ez?
Ugye ez egy 7 napos, átlagosan ezek ilyen 8 napos hajóutak, 7 éjszakás hajóút, a felénél ment tönkre a hajót, maradtunk 2 napot Barbadoson, és utána visszamentünk Miami-ba, ahonnan maga a hajó indult, uh-huh, így van, de előbb korábban érkeztünk meg, és hát őrület volt maga a leszállás, tehát normál esetben egy átlag utazónak biztos, hogy elmenne a kedve a hajózástól, 4 óra volt, mire kiszálltunk, Jézusom, a hajóból. Tehát szörnyű, tehát tényleg az első ilyen szempontból egy szörnyű élmény volt, de megéreztem azt a picike kis sziklát, hogy ez valami fantasztikusan, uh-huh, jó dolog lehet majd, hogyha ez jó módon történik, és tényleg a második az már javította a statisztikán.
Második az hova tartott?
Szintén az is egy vissza a karib térségbe. 10 karib utat csináltam az elmúlt 12 évben, a második is egy karib hajóút volt, és utána, amikor az már tényleg jól sikerült, akkor kezdtem el nyitogatni arra, hogy azért még más lehetőségek is vannak, és feltérképezzem a többi hajóstársaságot, hogy milyenek az útjaik, milyenek a hajóik. Utána már, amikor viszonylag sokat hajóztam, az elején nyilván desztinációt választottam, utána, amikor megkedveltem egy-egy társaságot, akkor társaságot, vagy akár hajókat is vadásztam, amikor a világ legnagyobb hajóját vizetették, amikor az egyik hajóstársaságnak a legújabb hajója a vízre került, azért arra kíváncsi voltam, és ki akartam mindig próbálni.
Honnan neked ez az indítatás, vagy miért van ez a nagy szenvedély? Ez már mondhatom azt, hogy ez egy szenvedély.
Mindenféleképpen, de nem sarkítanám ki a hajós utakra a szenvedélyt, azt mondanám, hogy
az utazás,
9
igen,
éves koromban, amikor édesanyám elvitt Szentpétervára, az akkori Leningrádba, akkor én ezt nagyon-nagyon-nagyon élveztem, és utána minden évben elmentünk egyszer-egyszer külföldre utazni, és azt hiszem 18 éves volt, amikor azt mondtam, hogy ha eljutok az úszópiac a Tajföldre, és látni fogom Amerikában a Disneylandet, akkor számomra tényleg minden megtörtént, és utaztam eleget. Hát nem tartottam be ezt az ígéretet, mert ugye közben 112 országba jártam, és van, ahol 5-ször, 10-szer, 15 alkalommal is annyira megszerettem, és annyira imádom a környezetet és az embereket. És utána pedig a hajóút is ezzel jött párhuzamosan, hiszen van olyan ország, amit szenzációsan fel lehet úgy fedezni, hogy egyrészt a vizen, másrészt pedig utána szárazföldön folytatva.
Itt, hogyha nekem megfogalmazódik a kérdés, akkor feltételezem a hallgatóban is, hogy neked ez az egész életed, ez teszi ki az utazás, vagy emellett te dolgozol, vagy ebből élsz, vagy ennek van valamilyen olyan vonzata, amiből meg tudsz élni?
Én nagyon sokáig, több mint 20 évig egy kiváló amerikai multinacionális cégnél dolgoztam, és ott is minden lehetőséget megpróbáltam arra megragadni. Értsük azt, hogy másfél évre előre terveztem az útjaimat, ami mindig arra épült, hogy mikor lesznek hosszú hétvégék, mikor lesznek olyan ünnepek, hogy lehetőség szerint egy évben a rendelkezésre álló 25-30 nap szabadságból hogyan tudok én 50 napot külföldön tölteni. Tehát akkor ez volt a történet. Mostanság az utóbbi 5 évben, ugye 5 évvel ezelőtt elhagytam azt a céget, ahol dolgoztam hosszú időn keresztül, akkor adtam magamnak egy fél éves karrierbréket, amikor csak utaztam, ezt újra tárgyaltam magammal, ebből lett egy egyéves karrierbrék, és akkor csináltam egy tanácsadóirodát 4 évvel ezelőtt, és
az utazóknak segítesz?
Abból élek, így van, a független utazóknak segítek, akik nem akarnak hibát elkövetni, és akik úgy akarnak visszajönni egy-egy külföldi útról, hogy mindent látnak, amit látni kell, nem azt látják, amit meg akarnak nekik mutatni, hanem azt, amit meg kell nézni az adott helyeken. Óriási különbség van a kettő között, és mivel ez a munka ez végezhető a világ bármely részéről, és megvannak a kedvenc irodáim idézőjelbetéve, így most ezt végzem, és imádom, és nagyon bízom benne, hogy 90 éves koromban is még tudok segíteni azoknak, akik utazni akarnak, és megtisztelnek a bizalmukkal.
Hát így legyen. Innen folytatjuk át a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval. Maradjanak velünk! Folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval, aki eddig hallgatott minket, az már nagyon sok érdekes dolgot hallhatott Zsoltról. Annyit még így elmondok, hogy túl van az 50. luxus hajóútján, valamint sok rövidebb pár éjszakás folyami hajóúton, több mint 500 napot töltött vízen, és ebben az órában az utazási magazinunkban a hajóutakról beszélgetünk Zsolttal. Sok mindenről szó esett tényleg az imént, az is, hogy hogyan jött ez az egész a te életedbe. Ezek egyébként költségesek, tehát azt mondjuk, hogy luxus hajóút, akkor az embernek az eszébe, úristen, luxus, hát ki tudja azt magának megengedni?
Ha az ember tud előre tervezni, és nem úgy szeretne utazni, hogy akkor most jövő héten elmegyek valahova, mert persze vannak a last minute utak, amiket ki lehet fogni, de az sem ér föl azzal, hogyha az ember tervez előre, illetve hogyha egy-két hajós társaságnál hűséges. És egy élő példát szeretnék mondani. Januárban indulok egy 15 napos indiai óceáni hajóútra, ami Seychelles, Mauritius, Madagaszkár és Reunion szigeteire viszel. Jártam már ezen az úton, de nekem ez borzasztóan tetszik, és nagyon-nagyon szeretem, és hajóval ezt megnézni, csodálatos. Ha az ember nem klasszikus értelme pihenni vágyik, akkor ezekre a szigetekre, ez az ott töltött 3 nap szigetenként, ez így impresszió jelleggel nagyon jó, és egy hajóúttal fűszerezve az meg különösen élményt ad. Drága vagy olcsó? Ugye én ezt jó előre terveztem, tehát körülbelül másfél évvel az utazás indulása előtt nekem ez már le volt foglalva, ugyanúgy, ahogy most is le van már foglalva 2021-es antarktiszi hajóutam.
Az igen.
Annak érdekében,
te hogy... nagyon előre gondolkodsz.
De ez szükséges. Például ennél a hajóútnál, ugye vannak apróbb trükkök, hogy hogyan lehet olcsón utazni. Egyrészt lehet akkor olcsón utazni, hogyha akkor keresel hajóutat, arra az időpontra keresel hajóutat, amikor a hajós társaságoknál a teljes út kifizetési kötelezettsége megtörtént. Mert előtte nem akciózzák az utakat, de akkor azzal a 70, 45 nap, 60 nap, attól függ, hogy melyik társaságnál ez mikor van, előre már az utasok kifizették a teljes részvételi díjat, utána megmaradt kabinokat elkezdik olcsóban értékesíteni. Ez egy módja annak, hogy hogyan lehet olcsóban utazni, de nyilván ezt tudni kell, hogy a melyik hajós társaságnál mikor vannak a fizetési határidők, illetve nem szabad elfelejteni, hogy mondjuk ugye akkor már a kabinok közül a legjobb kabinok ki vannak válogatva. Visszatérve a...
Mi a különbség? Tehát vannak legjobb kabinok, meg kevésbé jó kabinok, meg mi a... Tehát olyan nagy különbség van közöttük?
Nagyon nagy különbség van közöttük, főleg akkor, hogyha mondjuk valaki érzékeny a tengeri hajóútra. Én az elején érzékeny voltam, mostanra megszoktam, illetve nem csak az, hogy megszoktam, hanem egyre jobb és jobb stabilizátorok vannak a hajókon. Ugye, ha valaki nagyon fél attól, hogy ő neki, úristen, biztos, hogy tengeri beteg lesz, de szeretné kipróbálni, akkor egészen valószínű, hogy neki mindenképpen az alsóbb szintek közül kell választania, lehetőség szerint középen lévő kabint, mert ha mondjuk egy másfél literes ásványvízes palackot fogunk a kezünkbe és megmozgatjuk, akkor lehet látni, hogy a palack elején és a végén sokkal jobban mozog. Nem működik másképp a hajó sem, tehát ha minél jobban középen van a kabinunk, annál kevésbé van annak esélye, hogy esetlegesen a gyomlunkat kicsit összekavarja egy-egy nem kívánt szellő, ami azért előfordul a nyílt vízen. Habár én ötször keltem át az Atlanti óceánon, és egyetlen egy alkalommal nem voltam úgy, hogy rosszul lettem volna, vagy bármi. Három olyan napon volt, ami mondjuk kódolható volt, hogy nem lesz túlzottan könnyű, a Honfok környékén, tehát ott tényleg csak rosszulétből fölmentem szétnézni, fotózni és vissza a kabinba. Ott nem segített az, hogy az ember középen volt, de nyilván az mondjuk az egy jó lehetőség. A legjobb eset a közép, utána mehetünk hátra, hát erőre csak akkor, hogyha nincs más választás, és mindenképpen arra az útra akarunk menni, ha a biztonságot tartjuk szem előtt. Nyilván van, amikor olyan a tenger, mint egy pohár víz, és semmi probléma nincsen, de hát olyan is előfordulhat, amikor azért erősebb a szél.
Bizony.
És nem a hullámokkal van a baj, hanem leginkább a széllel van a baj. Akkor azért lehetnek az hajónak az erejébe kellemetlenségek.
Azt mondják, hogy mi a különbség, nyilván azon túl, hogy vízen vagy, tehát mivel ad többet egy hajóutazás, mint mondjuk egy bármilyen szárazföldi?
Teljesen más, rengeteg sok előnye van, és nagyon sokaknak van hátránya is, hogy ők nem akarnak bezárva lenni, stb. Az egy nagyon jó dolog, hogy az éjszakát aktívan tudod kihasználni, tehát éjszaka utazol, és másnap megérkezel egy következő helyre, ahova mondjuk, hogyha el akarnál menni, mondjuk kocsival vagy repülővel, akkor az aktív napodból menne el az idő, így viszont az éjszakai utazással megy el az idő, tehát kvázi nem veszítesz aktív időt a nyaralásból. Persze ezeken a hajótakon vannak úgynevezett tengeri napok, de azok sem telnek unalmasan, de ha mondjuk ott is figyelni kell, hogy melyik társasággal utaz, mert az is elképzelhető, hogy nem történik semmi egy hajón. Tehát amikor több tengeri nap van, akkor azért oda kell arra figyelni, hogy jól válasszunk hajóstársaságot. Rengeteg olyan szempont van, amit mindenképpen mérlegelni kell, mielőtt döntünk, hogy melyik társaságot választjuk, mert előfordulhat, hogy unatkozni fogunk, ha nem történik semmi a hajón.
De ezek nyilván ilyen személyes dolgok, nem? Tehát, hogy mi az, amit én szeretnék, vagy hogyan.
Persze,
és akkor az alapján lehet válogatni.
Van, ahol vannak előadások, az animátoros programok az mindenhol megtalálható, a játékok azok mindenhol megvannak, de van, ahol vannak főzőbemutatók, amiket én kifejezetten imádok, vagy úgynevezett behind the scene túra, amikor el tudsz menni, meg tudod nézni, hogy hol készül az ételed, meg tudod nézni a személyzetnek a területét, a crew area-t, ami szintén egy óriási élmény. Találkozol a táncosokkal, ami közül rengeteg magyar is van, és tényleg fantasztikus előadásokra képesek a srácok, lányok.
Hogy ezt már az előbb is említetted egyébként, hogy magyarokkal mindenhol találkozol. Innen folytatjuk a beszélgetést, tehát Jurák Zsolt világutazóval. Maradjanak velünk! Folytatódik a Családi Manna, ahol utazási magazinunkat hallják. Vendégem Jurák Zsolt, világutazó, és ebben az órában a hajóutakról beszélgetünk. Zsoltról, aki még nem hallgatott minket, gyorsan még azt elmondom, hogy túl van az 50. luxus hajóútján, valamint sok rövidebb pár éjszakás folyami hajóúton is részt vett. Több mint 500 napot töltött a vízen. Hát azt gondolom, hogy ha a hajózásról vagy a hajókról akarunk kérdezni, akkor te vagy a legautentikusabb személy, hiszen azért sok mindent megéltél, meg átéltél már így a vizeken. 500 napot tölteni a vízen azért ez nem egy kevés idő. Azt is mondtad, hogy nagyon sok helyen találkozó magyarokkal. Szinte minden hajóutadon találkoztál velük, és milyen formában vannak, tehát utazók vagy dolgozók?
Ez nagyon változó, ez attól függ, hogy melyik desztináció. Vannak olyan desztinációk, amik lényegesen kevésbé látogatottak a magyarok által, illetve amik a közeli európai hajóutak, azok nyilván lényegesen népszerűbbek. De a csapat, a személyzet közül, akár az étteremben dolgozók, akár a hajó revű műsorában szereplő táncosok, tehát például nekem a kedvenceim az egyik olasz hajóstársaságnál dolgozó latin táncos csoport, akik először nem is gondoltam azt, hogy ők magyarok, olyan hihetetlen, professzionális módon mutatják be a showműsort, tanítják az embereket táncra, hogy valami szédületes, és tényleg azt mondom, hogy egy csúcspontja, amikor az ember a latin táncos csapatot nézi meg, és hihetetlen tehetségesek ezek a fiatalok, akik ott egyrészt tanítanak, másrészt pedig olyan showműsorokat csinálnak, ami megállna a helyét bárhol a világ. Illetve hát minden, tehát a szoba személyzettől kezdve az éttelemen át, a boltokban, a kaszinóban nagyon sok helyen, fotósok között nagyon sok magyar van. Igaz az, hogy régebben jóval többet találtam a hajózások alkalmával, most kevesebbet, de azért mindenhol vannak, és mindig nagyon-nagyon örülnek annak, hogyha egy magyar utassal találkoznak.
Igen, egyébként nagyon sok énekes, színész is tudom, hogy a hajón, tehát ott jól keresnek vele, és akkor kimennek, van olyan, hogy egész nyáron hajókon dolgoznak.
Igen, nekik elég hosszú a szerződésük, attól függ, hogy milyen pozícióban dolgoznak, de így a csapat az általában ilyen 5-6-7-8-9 hónapra is elmegy és dolgozik folyamatosan.
Térjünk vissza az indiai óceáni utadra, ami januárban lesz. Miért éppen az indiai óceán?
Hát az egy visszatérés tulajdonképpen, ugye, ahogy mondtam, már egyszer voltam ezen a hajóúton, de volt egy olyan lehetőség, amire azt mondtam, hogy ezt nem szabad kihagyni. Ugye a legeslegkedvezőbb akkor a hajóútnak az ára, hogyha hajón foglaljuk le. A hajón vannak ilyen különböző irodák, ahol ezt megtehetjük, és ugye nyilván érdemes a törzsudas pontokat is gyűjtögetni a hajós társaságoknál.
Mert ja, van, ott ahol... is van pont gyűjtőkártya.
Persze. Van, ahol ez egy fabatkát nem ér, mert szinte hihetetlen elélni egy olyan kategóriát, vagy rengeteget csak a hajón kéne élni, de van olyan hajós társaság, ahol ezt nagyon, nagyon jól meg lehet tenni, és az én példám ez az olasz hajós társaság, akiknél már a felső kategóriás gyémánt tagságot elértem, aminek nagyon sok előnye van. Például ennél a hajút vonatkozásánál ez egy 20%-os kedvezményt jelentett az a hajóknak az árából. Ehhez képest pont megakciózta a társaság ezt a destinációt, ami azt jelenti, hogy további 20% kedvezményt kaptam rá. Mivel mindig prémium kabinban vagyok, és prémiumot is foglalok, ez újabb 10% kedvezményt jelentett. Mivel a hajón történt meg a foglalás, ezért újabb 10% kedvezményt kaptam.
Kellett fizetni egyáltalán?
Nem sokat, és mivel be is fizettem, így további 100 euró kedvezményt kaptam, tehát az egész hajóút, a kéthetes hajóút nem kerül 400 ezer forintba, a teraszos kabinnak az ára, úgyhogy ebben benne van még egy prémium italcsomag is. Azt gondolom, ez egy viszonylag jó ár értékaránynak mondható.
Ez hány napos hajó?
Két hét.
Két hét. Valóban ez egy jó árértékarány. Mi minden történik egyébként egy ilyen hajó mondjuk két hét alatt? Oké, vannak animátorok, vannak különböző programok, de mégis hogyan telik el ez a két hét?
Ugye egy átlagosan, mondjuk ha egy kettőhetes utat nézzünk, abból átlagosan körülbelül 9-10 olyan nap van, amikor a hajó kiköt. Van az a lehetőség, amikor a hajó, mint ahogy mondtam, az indiai óceáni útnál is megérkezik, és 3 nappal később megy el. Ezt nagyon szeretik a hajón azok az emberek, akik a boltokban dolgoznak, hiszen a boltok miközben a hajó a kikötőbe van, be van zárva, tehát effektív ott nincs vásárlási lehetőség, de normál esetben nem ez a gyakori, hanem az a gyakori, hogy a hajó megérkezik reggel egy kikötőbe, ott mondjuk egy ilyen 6-8-10 óra szabadidő van, ami alatt lehetőségünk nyílik arra, hogy a hajóstársaság által szervezett programokra is befizessünk, illetve lehetőségünk nyílik arra, hogy a hajókat a kikötőben azért már erre jól felkészült idegenforgalomban jártas.
Gondolom erre már
sofőrök,
igen.
És minden egyéb van, aki várja. Igen, de azért erre is nagyon vigyázni kell, mert nem lehet egy-egy ország példáját alapul véve másik helyen adoptálni, hiszen én megpróbáltam ugyanezt megcsinálni, mondom, hát nagyon drágák voltak a norvég úton a hajóstársaság által kínált programok, mondom, nem szeretnék erre befizetni, úgyis lesznek kint relatíve harmadáron meg lehet ezeket csinálni, és hát nem volt aki nagyon, akinél lehetett volna ilyet csinálni, egy taxisofőr volt, aki megmondta, hogy ő 3 órás útért kér 400 eurót, én mondtam neki, hogy de én nem akarom megvenni az autót, én csak 3 órára szeretném kibérelni, és akkor mondta, hogy ez 400 euró, tehát vannak, amikor így ez kicsit problémás történet, tehát nagyon tudni kell azt, hogy a bizonyos portokon hol van az, ahol semmiképpen ne fizessünk be, hol van az, ahol biztonság miatt érdemes befizetni, és hol van az, ahol akár magunk tudunk szabadon kószálni, mert annyira jó helyen köt ki a hajó. Ez egy lehetőség, de ezen felül nem múlik a nap, nem telik a nap unalmasan, hiszen azokra is gondolok, akik nem kötnek ki, tehát az animátorok segítségével ott is vannak programok, játékok. Ugye minden este van egy színházi előadás, vagy egy revűműsor, vagy pedig fellép egy humorista, fellép egy zenész, de mindig történik valami. Van olyan hajóstárság, ahol nem mondom a nevet, de a Got Talent műsort adoptálták a hajóra, ami szintén zseniális. Van olyan hajóstárság, ahol tematikus vacsorásteken veszel részt, és mondjuk Miki Egérrel.
És ezek mind benne vannak
Donát
az árban, az alapárban.
Igen, amikor... ezek benne vannak az alapárban, igen, ezekért nem kell külön fizetni. A kirándulásokért igen, természetesen, de ezek a szórakoztató programok, egy-egy mozivetítés, vagy mozifilmnézés a medence partján, éjszaka például, ilyenekért nem kell külön fizetni. Sok program van és jó program van, de mondom, nagyon-nagyon fontos az, hogy körültekintően válaszunk, mert lehet olyan, hogy valaki úgy jön vissza az első hajóútjáról, hogy unalmas volt, rossz volt a hajó, majdnem azt érezte, hogy fölborul, tehát itt nagyon-nagyon körültekintően kell a döntést meghozni, ahhoz, hogy úgy jöjjünk vissza, hogy wow, és legközelebb is szeretnénk menni. Ha még egy példát mondhatok, voltam egymás után két hajós társasággal Dél-Amerikában, ugyanazt a programot kínálta az egyik, ugyanazt a másik, az egyik 99 dollárba, a másik 249 dollárba került, annyi volt a különbség, az egyik egy 5 csillag pluszos hajós társaság volt, a másik mondjuk egy erős 4 csillagos. Tehát nagyon-nagyon mindent meg kell tervezni előre ahhoz, hogy ez jó sikerüljön.
Egyébként azt gondolom, hogy nem csak a hajóutaknál, hanem szárazföldi utaknál is, tehát azért előre gondolkodni és utána nézni és megtervezni. Innen folytatjuk a beszélgetést Jurák Zsolt világutazóval. Folytatjuk a beszélgetést utazási magazinunkban, ahol Jurák Zsolt világutazó a vendégünk. Akik nem hallgattak minket eddig, azoknak elmondom, hogy túl van már az 50. luxus hajóútján, sok rövidebb pár éjszakás folyami hajóúton is részt vett, és több mint 500 napot töltött a vizen, és ebből kaphatunk az elmúlt néhány percekben egy kis ízelítőt, hogy milyen is a vizen, mikre kell figyelni. Egyébként Zsolt segít is olyan embereknek, akik szeretnének hajóútra menni, tanácsokkal látja el. Beszéljünk arról, hogy ha valaki teljesen kezdőként eldönti, mondjuk én most ilyen szempontból kezdőnek számítok, hogy azt mondom, hogy szeretnék menni egy mondjuk egy ilyen luxus hajóútra, akkor hogyan készüljek? Mik azok? Azon kívül, hogy időben el kell kezdeni tervezni, mert erről már beszéltünk, azon kívül hogyan készüljek? Mit kell tennem?
Hát még mielőtt lefoglalod a hajóutat, át kell gondolnod, hogy inkább a hajón partizni szeretnél, mert vannak úgynevezett parti hajók, van inkább családdal akarsz menni, akkor nyilván az a fókusz, vagy inkább nyugisabb hajóutat szeretnél, vagy inkább a nyugdíjasokkal szeretnél együtt krúzolni. Tehát nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok tematikus hajóút van, amit érdemes átgondolni már a kiválasztásnál. És ugye utána következik az, hogy hogyan készüljünk a hajóútra. Az alap az az, hogy alapjában ugye nyaralni megyünk ezekre a hajókra, de tudomásul kell venni az, hogy vannak olyan hajóstársaságok, például, ahol a adott esetben, ha valaki ül a lobbiban, 6 óra magasságában, azért oda köszönnek neki, hogy uram, legyen kedves, vagy bemenni a szobájába, vagy vegye fel az öltönyt és jöjjön vissza. Tehát ilyen is van. Átlagosan egy hetes hajóútnál két éjszaka van, úgynevezett kapitányi vacsora, ahol már egyre kevésbé divatos, hogy az emberek elegánsan fölöltözenek sajnos, de ott azért mondjuk a férfiaknál elvált egy öltöny, a hölgyeknél egy koktélruha. Ez nem árt, hogyha van velünk. Uh-huh. Nyilván azon kívül minden hajón a található úszómedence, aminek az adottságait nyilván fürdőrába tudjuk élvezni, napkrém, napte, ugye ezek a nyaraló hajók arra vannak felkészítve. Persze mindent meg lehet venni a hajón, csak ugye nyilván lényegesen drágább, vagy többe kerül. Öltözékileg meg kényelmes, laza, ami megfelel a városlátogatásokra, és azért egy picit, ha megadjuk és megtiszteljük egymást a vacsoráknál azzal, hogy elegánsabban felöltözünk, akkor ezekre mindenképpen érdemes gondolni. Lehet menni ültetős étteremben, ahol kiszolgálnak minket elegáns körülmények között, illetve akár a svédasztalos részre is, ott nem szükséges úgymond elegánsabban kiöltözni.
Említetted ezt a kapitányi vacsorát, ez minden hajón van?
Igen. Persze a kapitány nincs minden hajón, tehát nincs mindig ott lenne a kapitány.
Igen, valakinek a vacsorán, ott kell lenni a kormánynak.
Úgynevezett gála vacsora, akkor így is átnevezhetjük, van olyan társaság, ahol ezt gála vacsorának hívják, és akkor mindig elegánsabb a menü. Előtte van egy kapitányi koktélparty, amikor a kapitány tényleg megjelenik, lehet vele fotózkodni, egy pohár ingyen italt mindenki akkor kap, alkoholos italra gondolok, ami egyébként ugye fizetős lenne a hajón, ha nem olyan díjcsomagunk van, amiben benne van maga az alkoholos italfogyasztási lehetősége is. Ez egy picit elegánsabb rendezvény, mindig történik valami zenekar. Tehát azért ez megint a hajó kategóriától függően adják meg annak a módját, hogy ez mennyire veszik komolyan, és mennyire veszik komolyan az öltözéket is. De én azt gondolom, ha elmegyünk egy ilyen helyre, akkor ezzel érdemes számolni is, és ez egy nagyon jó érzés azért. Az emberek többsége szeret elegánsan felöltözni, és szeret részt venni ilyen társasági eseményeken.
Akkor, hogyha jól értem, igazából olyan nagy különbség nincs annak a tekintetében, hogy mit vigyünk magunkkal, vagy nincs, hogyan készüljünk fel magára az utazásra. Hát annyi, hogy itt vizen töltünk két hetet, illetve néhány nap kivételével, amikor kiköt a hajó és kimehetünk a városba.
Vagy akár csak egy hetet is, de ez egy fantasztikus élmény, amikor sötét éjszaka van, és kimész a teraszra, és szétnézel, és nyugalom van, csend van, harod a tengernek a halk morajlását, körülötted mindenhol sötét van, az egy hihetetlen és fantasztikus megnyugtató érzés, én személy szerint imádom.
Egyébként így, ahogy beszélsz róla, én is így el tudom képzelni, hogy azért az egy pótolhatatlan élmény lehet. Na, ugye a beszélgetésünk végén említsük már meg azt, hogy melyek szerinted, ahol te jártál, vagy ahol még nem jártál, de nagy vágyad elmenni, ha van még ilyen, hogy melyek a legszebb desztinációk?
Hát amiket én, ha mondjuk Európát nézzük, és ugye én megértem azokat, akik fel vannak háborodva, és jogosan a verencei hajózással kapcsolatban, de Verencébe megérkezni luxus hajóval, amikor velünk szembe, vagy mellettünk van a Szent Márk tér, az egy csoda, tehát az egy gyönyörű, gyönyörű dolog itt Európán belül. Uh-huh. Ami még egy másik álom, és ami hányszor tudok visszatérlek, az északi részen, tehát a norvégiai fjord vidéken hajózni, az egy csodálatosan szép. Ha kirobbanunk Európában, mondjuk Ausztrália felé, ugyanilyen vav a megérkezés mondjuk Sydneybe, amikor ugye az operaház köszönt minket szembe, az is egy fantasztikus élmény, illetve ami nekem egy maga a hajózás szempontjából is egy csúcspont volt, az az alaszkai hajóút, amit mindenképpen kombinálni kell szárazföldi programokkal, amikor aranyat mosunk, amikor elmegyünk kis huskikat dögönyözni, akár a nyári időben egy huski szánnozásra elmegyünk, azok fantasztikus élmények. Minden desztinációnak megvan a maga szépsége, de nagyon-nagyon ritka, amikor olyan úristen, de gyönyörű helyre érkezik meg a hajó, mint mondjuk, amit említett Verence, vagy akár Sydney, de még vannak ilyen kikötők Európában, a Dél-Francia Riviera, amikor közel megy a hajó a partokhoz, és jól lehet látni, azok mind-mind gyönyörű megérkezések és gyönyörű elindulások tudnak lenni.
Ezeknél a mondjuk színházi előadás, vagy bármilyen, amit az animátorok csinálnak, ezek milyen nyelven zajlanak a hajón, hiszen ott azért ott mindenféle nyelvű ember lehet utasként.
Amerikai hajóstársaságoknál értelemszerűen csak angol a nyelv. Uh-huh. Az európai hajóstársaságok már jobban odafigyelnek arra, hogy angolul, németül, spanyolul és franciául meg olaszul kommunikálnak az utasokkal, de általában az előadásoknak a tradicionális nyelve, mondjuk egy műsornál az az angol, akár mondjuk, hogyha egy humorista lép föl, akkor is általában angolul, nyilván a német hajók a saját anyanyelvüknek megfelelően, vagy a kisebb francia vagy spanyol hajóstársaság szintén az ő anyanyelvüknek megfelelően, de általában az angol az a nyelv, ami így nagy általánosságban, ami használt. Nyilván odafigyelnek arra, egy revű műsornál nincs beszéd, énekek vannak, ami pedig teljesen tökéletes, a zene elviszi úgyis a figyelmet. Olyan klasszikus drámai előadás, tehát Csehov három nővér nem lesz egyetlen hajó se, úgyhogy nem kell készülni.
Még így végezetül annyit, hogy nagyon sok olyan véleményt hallottam már, hogy én félek a vízen utazni, mert iszatosan veszélyes. Veszélyesebb, mint mondjuk levegőben vagy földön utazni?
Hát gondoljunk vissza arra, hogy leszámítva egy sajnálatos balesetet, hány olyan baleset történt az utóbbi 20 évben, amit hallottunk mondjuk vízi katasztrófaként, hány olyan történt, amit mondjuk légi vagy autóban hallottunk. Én azt gondolom, hogy és az én tapasztalatom alapján én soha nem féltem a vízen, még akkor sem, amikor olyan magas hullámok voltak, hogy a világ legnagyobb probléma ilyen szempontból a világ legnagyobb óceánjárójával történt, amikor ott voltam, mert kíváncsi voltam, hogy milyen hurikán szezonban megnézni a Karib térséget, miért ne, hát mi történhet, átlag normális ember úgyse akkor megy, és hát valóban eltértünk az útvonaltól, valóban, amikor ennek a óriási 18-19 emeletes monstrumnak le volt zárva a felső promenád része is, mert nem volt kerülképpen biztonságos, még akkor sem éreztem azt, hogy úristen, a nagy probléma lenne, bíztam a gépekben, és teljes mértékben biztonságos. Itt mondom, tényleg maximum arra kell fölkészülni, ha rosszkor vagyunk bizonyos helyeken, akkor ez a gyomor szempontjából kicsit kellemetlenebb lehet, de akkor max az ember kevesebbet teszik, de hát ezek
mindenre van
nem
megoldás.
Kezelhetetlen dolgok, így van.
Zsolt, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes dolgokat mondtál.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Tehát akkor így nagyon röviden, dióhéjban összefoglalva a kedves hallgatóknak, Jurák Zsolt világutazóval beszélgettem ebben az órában. A luxus hajóutakról sok mindent megtudhattuk, hogy mi történik egy hajón, mi történik a kikötőben, ki lehet menni akár a városba, arra is van lehetőség. És hát itt azt gondolom, hogy 500 nap vízen töltött idődet nem tudtuk ebben az egy órában szerintem így elmondani. Úgyhogy jön még hozzánk vissza Zsolt, ha minden igaz, akkor jövő héten ugyanúgy találkozhatnak veled
így
a kedves hallgatók.
Így is van.
Szuper, akkor várunk vissza, köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, varázslatos szép szombatot kívánok.
Kedves hallgatóim, Jurák Zsolt világutazót hallották itt a 98.6 Manna FM családi Manna műsorában, az utazási magazinunkban.
Manna, ez a családi Manna.